Tóth Melinda 28 éves. Anyukám eldöntötte, sportolnom kell. Nem lelkesedtem az ötletért. Ám tisztában voltam vele, hogy nem térhetek ki. A választást rám bízta. És én, mivel szívesen lubickoltam a vízben, az úszást választottam. Az egyik házunkban lakó kislányt kérte meg anyu. Érdeklődje meg úszómesterétől, mi a módja annak, hogy én is lejárhassak az edzésre. 8 éves voltam, amikor a kaposvári MHS könnyű búvár szakosztályának úszóparantája lettem. Az első 2 év csupán könnyed bemelegítésnek számított az utána következő kemény edzés munkához képest. Akkor már heti 10 edzésünk volt. És nem csak úszás. A szigorú mester feszített tempójú szárazföldi gyakorlatokat is végeztetett velünk. Már szívesen jártam úszni. Jó felfogású diák voltam. Könnyen megragadt a fejemben, amit az iskolában tanultunk, ezért otthon nemigen kellett elővenni a tankönyvet. Amikor már magabiztosan tempóztunk a medencében, áttértünk az uszonyos edzésre. Az alapszint után homlokcsövet nyomott a kezünkbe az edző. Ahogy a torpedók hasítják a tengervizet, úgy száguldottunk mi is a medencében. A Kaposvári Egyesület az ország legjobb uszonyos csapataival büszkélkedhetett. Csodaszámba ment az országos bajnokságokon, ha nem közülünk való sportoló nyakába került az aranyérem. Ahhoz, hogy a dobogó legfelső fokára állhasson valaki, iszonyatos mennyiségű edzésmunkát kellett végeznie. Reggelente 3000 méter úszás volt a penzum. Egy része víz alatt, másik része fölül. Délután 3-5 kilométer futással kezdtünk, majd derekassan megragadtuk az erősítőgépek fogantyúit, hogy utána az újabb 3000 méter leúszása már felüdülés számba menjen. Edzőnk a rómaiak nyomán úgy vélte, hogy a változatosság gyönyörködtet, és ennek megfelelően állította össze a hétvégi edzéseket. Reggel 6-szor 1000 métert úsztunk. Utána hazamentünk ebédelni, de tudtuk, hogy a délután sem ússzuk meg szárazon. Akkor 6-szor 10-szer 100 métert kellett tempózni, és persze a futás sem maradhatott el. 3 lehetséges terep várt ránk. A kis dombkör, a nagy dombkör és a töröcske. Erőt próbáló hegymenetek voltak. Ambíciózus gyerek lévén, amihez jól jött edzőnk eredménycentrikus szemlélete, országos ifjúsági bajnok lettem a 4x100 méteres váltóban. Ám hiába izzadtam csuromvizesre magam az edzéseken, mégsem tartoztam a legjobb uszonyosok közé. De nem bánkódtam emiatt. Tudomásul vettem, hogy ennyi telik erőmből és tehetségemből. Mivel úszni és futni jól tudtunk, bicajozni, meg minden gyerek tud, edzünk az országos triatlon bajnokságon is elindított minket. 600 métert kellett úszni, 3 kilométert futni és 18-at kerekezni. 8. helyezést értem el egyéniben, a csapatban pedig bronzérmesek lettünk. Időközben gimnáziumba kerültem. Német tagozatos osztályba jártam. Minden nap 7 óránk volt. Kora reggel az uszodában kezdtem, utána irány a suli, ahonnét délután 3 óra előtt sosem szabadultam. Már nem volt időm hazamenni, mert várt a délutáni edzés. Kimerülten estem be a szobámba este 7-kor. A Táncsics Mihály gimnázium tanárai ekközben folyamatosan arra törekedtek, hogy az odajáró diákok minél jobban elsajátítsák tárgyaikat. Már nem engedhettem meg magamnak azt a luxust, mint az általános iskolában, hogy ne tanuljak otthon. Holtfáradt voltam estére, mégis elővettem a könyveket. Aztán, amikor tanulmányi átlagom 4,5 alá esett, elém állt anyukám és azt mondta, hogy vége az úszásnak. Dúltam, fúltam. Nem csak a versenysportot sajnáltam otthagyni, hanem társaimat is, akikhez már 8 év barátság kötött. De nem volt más lehetőségem, újra meghajoltam a szülői akarat előtt. Mai fejemmel már sokkal józanabbul ítélem meg anyukám nevelési elveit. Tudta, hogy jó eszű lánya van, és azt is, hogy bűn lenne tétlenségre kárhoztatnia. Általános iskolás koromban heti 4 fuvola órát vettem, és még német külön órára is jártam az edzések mellett. Eleinte persze rosszul esett, hogy amíg barátnőim lent lófrálnak a játszótéren, addig nekem mindig rohannom kell valamelyik elfoglaltságra. Később már természetessé váltak a napi kötöttségek. Az úszás elmaradásának legfőbb előnye az volt, hogy már nem kellett hajnali 5-kor kiugranom az ágyból. Mivel kialudtam, mentem a suliba, már 1 órán sem bóbiskoltam el. Azt nem állítom, hogy a délutáni szabadidőmben órák hosszat hajoltam volna a könyvek fölé, de annyiból mégis csak jó volt, hogy estére nem fáradtam el. Kitűnő tanuló nem lett belőlem, de a 4,7-4,8-as átlagot továbbra is hoztam. Semmiképpen sem akartam tétlenségre kárhoztatni magam a tankönyvek mellett, és így elhatároztam, hogy színész leszek. Be is léptem a csokonai színkörbe, ma már nem létezik, ahol Zoltán Gábor volt a rendező. Az órákon eleinte beszédtechnikát gyakoroltunk, majd rövidebb jeleneteket adtunk elő. Játszottuk Euripidész Bakánsnő című művét is. Klasszikus amatőr színjátszást tanultunk sok-sok kis szerep alapján. Néhány bemutatón és egy-két fesztiválon is számot adhattunk tudásunkról és tehetségünkről. Már negyedik éve koptattam osztályunk amúgy sem új padlóját. Közeledett a szeretet ünnepe. Enyhe fáradtság vett erőt rajtam. Alacsony vérnyomású, vashiányos típus vagyok, így ennek tudtam be enerváltságomat. Túljutottunk karácsony ünnepén, és elérkezett első színpadi rendezésem bemutatójának dicső napja. Elővettem a szekrényből kedvenc ruháimat, és öltözködni kezdtem, amikor a bal mellkason fölött apró bevérzésekre utaló nyomokat fedeztem fel. Kiütésre gyanakodtam. Anyu megamondó volt, irány az orvos. A körzeti orvos megvizsgált, és beutalt a megyei kórházba. A gyógyintézetben az orvosok vérzékenységre gyanakodtak. A hamarjában megejtett vérvizsgálat eredménye egyértelműen arra utalt, hogy trombocita szintem, véralvadás szint nagyon alacsony. Az alapos kivizsgálás egyértelműen kiderítette, hogy nincs belső vérzésem, de a napnál is világosabb volt, hogy minden véralkotóm kritikus alacsony szinten van. A tortúrát első rendezésem elleni árulásnak tekintettem. Nem éreztem magam betegnek. Másnap reggel az ágyam mellé lépett egyet doktor. Rám nézett, majd megszólalt. Aplasztikus anémia, csontvelő elégtelenség. Mivel már gyermekként is érdeklődtem az emberi test felépítése és működése iránt, alaposan utána olvastam. Az egyik kedvenc tantárgyam amúgy is a biológia volt, kacérkodtam az orvos szakmával. Megfelelően tisztában voltam állapotom súlyosságával. Több vetületben is rávilágítottak bajomra az orvosok, hogy azt összefüggéseiben is megértsem. De mivel még mindig nem éreztem magam betegnek, továbbra is bosszantott a kórteremhez kötöttség. Egy-két napig még elmegy a kórházi lét, mert sorra jönnek a látogatók, és csak én vagyok a fontos. De hetekig az ágyat nyomni. Nos, nem lógathattam sokáig lábamat az ágy szélén ülve. A szedcsontomból csontvelőt vettek volna az orvosok, de hírét hamvát sem találták. Pár centivel odébbról a medence csontból vettek mintát, és azonnal elküldték a pécsi klinikára. Mivel tudatában voltam betegségem súlyosságának, ezért a mintavétel után már is elkezdték szervezni Budapestre kerülésemet. Másnap reggel családunk autója gördült a kórház bejárata elő, hogy felrobogjon velünk a fővárosba, az Országos Hematológiai Intézetbe. Egy ágyas lakosztályba kerültem. Annak ellenére, hogy még az évvégi két ünnep közötti csendes napokat éltük, a hematológus szakemberek teljes odaadással végezték munkájukat. Figyelték vérképem alakulását. Az orvosom, dr. Poros Anna lett, dr. Mód Anna és dr. Róna Taságnes segítette a munkáját. Az amúgy sem szokványos esetet komplikálta, hogy erősen véreztem, mint nő, és nem akart elállni. A vérveszteségem akkora volt, hogy pótolni kellett a vérlemezkéket. Időközben újra megismételték a csontvelő vizsgálatot. Nem volt kellemes mulatság. Betegségem hátteréről érdemes tudni, hogy a csontvelő őssejt. Belőle képződik a vér. Az őssejt ketté felé osztódik a szervezetben. Ennek során egyrészt fenntartja, újra termeli önmagát, másrészt ebből képződik a vérhálom alkotó része, a vörösvértestek, a fehérvérsejtek és a vérlemezkék. Ha bármiféle egyensúlyzavar lép fel az őssejt kettős funkciójában, az kóros folyamatot indít el a szervezetben. Nálam az őssejtek működése valószínűleg eltolódott a vérképzés irányába, és a csontvelő nem termelődött vissza. Pár héten belül a következő eredményt produkált a szervezetem. A 4,5-5,5 millió vértest helyett 2 millió, az 5-7 ezer fehérvérsejt helyett 1000, a 250-350 ezer vérlemezke helyett 11 000-15 ezer volt. Ezek az adatok egyértelművé tették a súlyos aplasztikus anémiát. Évente egy-két ilyen eset fordul elő az országban. Amikor egyet doktor ránézésre, még nem volt szakvizsgázott hematológus, telibe találta kóromat, már javasolta, hogy öcsém is tartson vele Budapestre, hiszen ő lesz a donor a csontvelő átültetéshez. Hogy ezt miből gondolta a fiatal orvos, azt a mai napig sem tudom, húgom is van. Beköszöntött az új év a fővárosi kórház életébe, és az orvosok gőzerővel elkezdtek donort keresni a családunkban. A végső kiválasztást 3 lépcsős vérvizsgálat előzte meg. Csontvelő átültetésnél sokkal inkább egyeznie kell a befogadó és a donorszerv jellemzőinek, mint bármilyen más szerv transzplantációjánál, és nem véletlenül. Amíg a vese, a szív vagy a máj átültetése egy meglévő immunrendszerbe helyezi a régi új szervet, a csontvelő átültetés új immunrendszert visz be az előzőleg védekezésképtelenné tett testbe. A sokféle transzplantáció közül a csontvelő átültetés jár a legdrasztikusabb kezelési folyamattal. Az immunrendszert nullára kell redukálni, amíg meglévő csontvelőt is teljesen kiirtják a szervezetből. Mielőtt bármit is tennének érdemben, előbb tüzetesen kivizsgálják a pácienst, hogy szervezete egyáltalán kibírja-e megpróbáltatásokat. Legyengült szervezetű vagy 40 év feletti embereknél bele sem kezdenek. Az elkövetkező 3 hét alatt tetőtől talpig kivizsgáltak, nőgyógyászat, belgyógyászat, szemészet. És ahol valamilyen gócot találtak a szervezetemben, azt kikezelték. Ez alatt estek át családtagjaim a donor kiválasztás tortúráján. Elkezdtek előkészíteni a műtétre. Mivel az immunrendszerétől megfosztott személy életét a legenyhébb fertőzés is végveszélybe sodorhatja, az előkészítés kezdete előtt steril szobába helyeztek. A kórházi ágyam körül átlátszó műanyagfal volt. Házi komoldala körülbelül 1/2 méterre volt az ágyamtól. Vehetjük olybá, hogy nem volt rajta ajtó, mert se oda be, se onnan ki nem mehetett senki. A falból manipulációs kesztyűk lógtak az ártérbe. A stetoszkóp fülbevalója a sátoron kívül volt, a másik pedig belül. Ilyen elővigyázatosság mellett nem is csoda, hogy kislakomban 100%-os volt a sterilitás. Amikor besétáltam rezidenciámba, szervezetem még tele volt baktériummal. Ne feledjük, hogy vannak az emberi szervezetben, például bélrendszerben, élettanilag kifejezetten szükséges baktériumok is. Mégsem lehet ezek között az előkészítés során különbséget tenni. Ha bármelyikükből is maradt volna néhány példány a szervezetemben, akkor elszaporodva kinyírtak volna. Infúzióval, kenőcsökkel és egyéb gyógyszerekkel indultak harcba az orvosok a baktériumok hada ellen. Amikor bezárult mögöttem a sátorlap, rögtön belekezdtek szervezetem immunrendszerének lenullázásába is. Jóval erősebb kemoterápiás kezelést kaptam, mint amilyent a rákos betegeknek adnak. A kemoterápia a gyorsan osztódó sejtekre hat. Ilyenek a rákos sejtek, a csontvelő sejtek, a fehérvérsejtek. Tulajdonképpen ez egy 4 napig tartó infúzió volt. Aki valaha átesett ilyesmin, az tudja, hogy mivel is jár. Nos, én is megtudtam. Becsukott szemmel feküdtem az ágyban, mégis úgy szédültem, mint a részeg. Fájdalmaim nem voltak, de olyan rossz volt a közérzetem, hogy azt már nem lehetett volna fokozni. Egyfolytában hánytam, semmi sem maradt meg bennem. Ekkora már igencsak értettem, hogy miért vagyok kórházban. Nem hogy haza, de még a sátramból sem akartam kimenni. Beigazolódott egyet doktor jövőbelátása, mert öcsém csontvelőjének jellemzői passzoltak legjobban az enyémhez. Testvérem tisztában volt a helyzettel. Mivel még kiskorú volt, 16 éves, a törvény szerint a beavatkozáshoz elég volt lett volna szüleink beleegyezése. Ám túl nagy volt már ahhoz, hogy bárki is a feje fölött döntsön róla. Figyeltek erre az orvosok is, és 4 szem közt rákérdeztek, hogy önként vállalja a terheket, vagy szülői befolyásolásra teszi. Ő meg enyhe méltatlankodásba kezdett, még hogy ő ne akarná. Reggel 8 óra lehetett. Testvérem is megjárta a hadak útját, mert a donoranyagot a medence csontjából vették ki az orvosok. Hasra kellett feküdni a műtőasztalon, majd spinális érzéstelenítést kapott, a beavatkozás alatt végig ébren volt. A csontvelőt 2 orvos veszi le 2 oldalról. Átforják a medence csontot, és a kis lyukon szívják ki a csontvelőt. Ez korán sem egyszerű feladat, ugyanis egy-egy irányból csak néhány milliliternyi csontvelőt lehet leszívni. Ez a szervvétel sziszifuszi munkát igényel az orvosoktól. De a műtőasztalon fekvő donort sincs miért irigyelni. Rengeteg vért veszít. Az esetleges túlvérzés megelőzésére gerinccsapolás közben 1 liternél is több vért kapott vissza. Ezt előzőleg tőle vették le. A donoranyagot még kezelik, és csak utána lehet beültetni. A kórházi procedúra 2 napig tartott neki. Mielőtt hazaindult volna, még benézett hozzám. Képzeld el, Melinda, Kidobtak az orvosok. Halálosan irigy voltam rá. A csontvelő transzplantáció köznapi értelemben nem műtét. Az átültetés transzfúzióval oldják meg, csontvelőt és vért adnak. Összesen körülbelül 1 liternyit. A szervezetbe jutó ősejtek annyira okosak, hogy gumireceptoraik segítségével megtalálják helyüket a szervezetben és beépülnek oda. Reggel levették a csontvelőt az öcsémtől, és aznap délben már meg is kaptam. A sűrű folyadék 2-3 óra alatt csepegett belém. Picit jobban lettem tőle, mert addigra már kimondottan vérszegényé váltam. Hosszú várakozás következett 2 hét. Befogadja a szervezet az ősejteket, és ha igen, elkezdi-e visszaépíteni az immunrendszert. Árgus szemekkel figyelték az orvosok, hogy nem indul el kóros folyamat a szervezetemben. Bármi is került ki testemből, azt alaposan megvizsgálták. Az erős kemoterápia mellékhatásaként fennállt a veszélye annak, hogy a vesém vagy a májam felmondja a szolgálatot. 2-szer is úgy tűnt, hogy rövidesen gondok lesznek vesémmel, és már kezdtek felkészülni a dialézisre, de szerencsére 1-szer sem lett rá szükség. És ez a 6 hét iszonyatos szenvedés zúdított rám, és hol volt még a vége? Testem még volt, de lelkem már nem. Minden reggel arra ébredtem, hogy kegyetlenül rossz a közérzetem, ha az még annak számított. Akár feküdtem, ültem vagy álltam, egyfolytában és vadul szédültem. Ha ételt vettem a számba és lenyeltem csipetnyit, többnyire gyorsan viszont láttam. Minden nap új pizsit kaptam, volt, hogy naponta többet is. Visszakívánkozó étel. Mosakodnom is egyedül kellett. A nővérek beadtak egy vízzel félig telt lavort, derakassan nyakon öntve jódos habfürdővel. Kaptam mellé 10 hasi kendőt, 1/4 vágott pelenka. Egyiket belemártottam a fürdővízbe, és megtöröltem vele az arcomat. Utána pedig egy száraz törlővel felitattam a vizet a bőrömről. Mind 2 használt pelenkadorobot a szemetes zsákba hajítottam. Így mostam lett testem többi részét is. A nyaki vénámba kanult ültettek, hogy ne kelljen minden alkalommal a vénámat böködni. A kanül külső végét a pizsamám kórházi csíkos, és az alsó rész sosem passzolt méretben a felsőhöz, egyik gombjára akasztották. Mosakodás közben egyfolytában szerencsétlenkedtem vele, hogy kevésbé akadályozzon a tisztálkodásban. Hogy továbbra is steril maradjon a fürdőszoba, a négyzetméternyi területet perecet csavval fertőtlenítették a nővérek. Az illemhely objektum is a fürdőrészben volt, remek helye volt rajta a lavornak. Akinek a szaglóhámját még nem érintette meg a perecetsav orfacsoló bűze, a szerencsés ember. Nekem nem, hogy töményen kellett szagolnom és belélegeznem azt a vackot, de mindezt olyan állapotban, amikor amúgy is állandóan szédültem és rutinszerűen hánytam. Mindezeket a tisztálkodási feladatokat ébredés után 5 és 6 óra között kellett elvégeznem, emiatt már eleve úgy indult a napom, hogy egyenesen átok volt. A nővérekek közben a sátorba belógó manipulációs kesztyűvel lecserélték az ágyneműhúzatot. Testem minden hajlatának, zegzugának tisztán tartása, különféle kenőcsökkel, szemfül és orrcseppel, aprólékos munkát és nagy odafigyelést követelt. Még a legvadabb rémálmaimban se jön elő a kanesztenes szájtisztogatás gomba ellen. Az egészben nem is az a legrosszabb, hogy a speciális szer elviselhetetlenül keserű, hanem hogy a nyelvem hátulját is irgalmatlanul meg kellett vele sikálni. Ha nem elég alaposan takarítottam a számat, akkor jött az ügyeletes, megbízható, precíz nővér, és tette a dolgát. Ha egymás után 5-ször rókáztam el magam a művelet közben, akkor 6-szorra is a számba került az anyamvadék. Az utolsó szó mindig az övé volt. A gyógyszerek jelentős részét infúzióban kaptam, de voltak olyan készítmények, amiket csak tabletta formájában, tehát szájon állt lehetett bevenni. Volt néhány csodaszámba menő orosz tabletta, gigantikus méretűek bevonat nélkül, amiket mindvégig tiltakozva fogadott a gyomrom. Márpedig amíg bennem maradtak legalább 1/2 óra, mindig újat kellett belőle lenyelni. Ez idő alatt a számat erősen összeszorítottam, és a tenyeremet is magam elé tettem, közben pedig árgus szemekkel lestem a vekker mutatójának camogását. A pirula sikertelen bejuttatását következően keletkezett fertőző veszélyes gócokat persze azonnal közömbösíteni kellett, szóval nem unatkoztam egy percet sem. Naponta 6-szor mértek vérnyomást, ugyanannyiszor tapintották a pulzusomat. Gyakran kellett hónom alá csapnom a hőmérőt. Délelőtt és délután is 3-3 vizitet tartottak. Ezt két naponta EKG vizsgálat egészítette ki. Súlyos hiba volna, ha megfeledkeznék a diétás nővér tevékenységéről és arról, hogy milyen hatással volt ez rám. Minden délelőtt megjelent a sátram pereménél. Elsorolta a menüt, és kedvesen érdeklődött, hogy mit szeretnék ebédre vacsorára. Nem akartam megbántani, ezért mindig rendeltem valamit, amúgy hasraütésszerűen. A két főétkezésre kért ételt azonban sosem ettem meg. A táplálkozás ideiglenes önkéntes szüneteltetése részben annak volt köszönhető, hogy autoklávban továbbkezelt étkeket kaptam, magas hőfokon hosszasan átsütik a készételt. A drasztikus hőkezelés alapvetően megváltoztatja az ételízét és az állagát is. A kemoterápia előtt a csirátlanított ételt még a féle rossz menzakosznak minősítettem, de utána már teljesen ehetetlen kategóriába soroltam. Már a szagától is undorodtam. Egyedül a sajtos tallérhoz volt bizalmam. Igaz, azt is betették az autoklávba, de ropogtatni valót azt nem vágta úgy tönkre, mint a többi ételt. A sajtos tallérból sikerült naponta egy-két darabot, szó szerint véve legyűrni a torkomon. Sok gyakorlati jelentősége azonban ennek sem volt, mert gyakorta láttam vissza a lenyelt csekéke mennyiséget. Már sajnálom, hogy nem jegyeztem föl akkoriba, miről is álmodtam ezekben a hetekben. Mielőtt áromra hajtottam volna kába fejem, továbbra is forgott, mint ringispil, aztán bejött vizitre az ügyeletes orvos. Legtöbbször csak ennyit mondott, ki kell bírni, Melinda. Mivel az egész napos macera éjjel 11-ig tartott, nem sok időm maradt aludni. 5-kor már ébresztettek a nővérek. Anyukám végig ott volt a közelben. Amíg el nem kezdődött az előkészítés, reggeltől estig velem volt. Amikor hozzáláttak az immunrendszerem lenullázásához, az orvosok azt javasolták neki, hogy délután 3 órára jöjjön be. Miután beépítették nyakivénámba a kanült, és bedugtak a sátorba, senkivel sem voltam hajlandó szoba állni, ezt tőle tudom, mert nem emlékszem rá. Neki kellett közvetítenie köztem és az egészségügyi dolgozók halda között. Amíg ki nem derült, hogy beágyazódik-e a szervezetembe a donorszerv, és elkezde ott dolgozni, addig csak annyi volt a feladatom, hogy életbe maradjak és várjak. A műtétet követő 10. nap estén felkeresett az ügyeletes orvos. Nem akarom elkiabálni, de mintha láttam volna valami bíztató jelet, a mikroszkóp lencséje alatt duruzsolta sokat mondóan. Szaporodásnak indultak a fehérvérsejtek, tudtam meg másnap. Az okos kis csontvelő végre munkához látott. Nem sokkal rá belázasodtam. Riadót kiáltottak az orvosok, mert félő volt, hogy megfertőzöttem valamitől. Fejem bevörösödött, a bőröm rettenetesen viszketett. Ezek a jelek kilökődésre utaltak. Olyan szereket kaptam, amik rátapadtak az immunrendszer alkotó részeire, hogy megakadályozzák a kilökődést. A nagy dózisban kapott gyógyszereknek és szteroidoknak köszönhetően megúsztam a baljós kifejlettel fenyegető esetet. Túljutottam a regenerálódásnak azon a szakaszán, ahol sok csontvelő transzplantált elvérzik. Amikor már stabilan 2-3 ezer fölé tornázta magát a fehérvérsejtjeim száma, az orvosok kinyitották a sátor ajtaját. Szabaddá vált előttem az út. Nem volt nagy túra az első sétám. Mielőtt világjáró utamra indultam volna, felvettem úti öltözékemet. Orvosi maszkba bújtam, hámzsákba dugtam a lábamat, majd köntöst öltöttem magamra. Fejemre sapkát, kezemre kesztyűt húztam. Aztán már nyugodtan kiléphettem odomból, hogy sétáljak egyet az ajtaja előtt rendelkezésemre álló pár négyzetméteren. Lesfel mászkálva a kötetlen szabadság mezején arra gondoltam, milyen idétlen helyzetbe kerültem. Amikor még bezárva éltem, azt hittem, hogy fantasztikus érzés lesz elhagynom a sátor zárt világát. Ha egyszer kitehetem onnan a lábam, vélekedtem, soha senki nem tud már visszatoloncolni oda. És mi történt a valóságban? 2 perc múlva visszaballagtam az ágyamhoz. A felépülés biztos jele volt, hogy megjött az étvágyam. Továbbra is az autokláv menüt kaptam, ami kemoterápia felhagyásának köszönhetően az ehetetlen kategóriából visszaménésült rossz menzakosztá. Később lehetőségem nyílt rá, hogy a nagymamám és a keresztanyám által főzött ételt ehessem. Ők csak félig főzték, így a szűrkezelés után is elfogadható maradt. Egyik alkalommal igencsak jól esett az ebéd. Alaposan belakmároztam belőle. Az addigi 2 falat helyett 6-ot kaptam be, és boldog voltam, ám nem sokáig. A gyomrom ugyanis addigra már teljesen kikészült a zsákszámra szedett gyógyszertől, és ezért valami iszonyatos hasvályást kapott el. Cseberből vödörbe estem. De már csak előre tekintettem. Egyre többet tettem, és ezzel az állapotom is fokozatosan javult, aminek az lett a következménye, hogy a transzplantáció után 5 héttel hazaengedtek. Még közelében sem voltam a gyógyult állapotnak, megfelelő közérzetnek, amikor beléptem rég nem látott szobámban. A sterilitás addigi szigorú szabályai alig lehetett oldani. Anyunak még a kórházban a kezébe nyomtak egy 8 oldalas használati utasítást. Ez a fél a tartozékon volt. Az otthoni rendszabályokat tartalmazta. A szobámból csak maszkkal léphettem ki a lakás többi részébe, és a látogatóim is csak így felszerelkezve jöhettek be. Minden nap ágyneműt kellett cserélnie anyunak, hipózás, főzőmosás és vacsorás után. Nem sorolom tovább, senkinek sem akarom elvenni az életkedvét. A kemoterápiának van még egy nagyon kellemes mellékhatása. Az utolsó szálig kihullott a hajam. Egyúttal a sok gyógyszer hatására felpüffett az arcom. Oda mertem állni a tükör elé. Eleinte még jó pofának tartottam tarkobakomat, de amikor 3 hónap múlva is csak a vakító fejbőrt láttam, bizony már untam. Mivel fizikailag alaposan leépültem, nem bírtam egyedül zuhanyozni, öltözködni. Tehetetlen voltam. Nem tudtam ellátni magam, és ezt nagyon nehezen viseltem. De továbbra is töretlenül javult az állapotom, és egyre jobban vágytam vissza a köznapi életbe. Egyre jobb lett az idő, nem is csoda, mert közben beköszöntött a tavasz. Az eltelt hónapok alatt 10 kilót fogytam. Amikor először bújtam a farmer nadrágomba, majdnem beleestem. Úszóként kimondottan masszív volt a lábam, most meg, amikor ránéztem, leginkább a virgács jutott az eszembe. Az még hagyján, hogy mindenki megbámult az utcán, úgy öltöztem, mint a műtőben operáló orvos, de az már túlzás volt, amikor az utca másik oldaláról átkiáltott egy észlény. Haha, ejces, most megkaptad. Egy megértőbb néni így vélekedett, szegénynek biztosan kihúzták az összes fogát. Beindult a környéken lakó emberek fantáziája. Még jó, hogy nem ismerhettek fel az álcaruhámban. Egy évig kellett volna maszkban járnom az utcán, de 3 hónap múlva úgy döntöttem, elég volt. Nyár vége volt már, amikor elkezdett nőni a hajam. A régi, egyenes szálú sérom helyett göndörfültök tűntek fel kopasz fejemen. Meghökkentő látvány volt. A 4. osztály fél événél hagytam abba a gimnáziumi tanulmányaimat. A fél évi értesítőt még megkaptam. Az évvégi bizonyítványomat egyszerűsített osztályvizsgával biztosítottam, otthon megírt dolgozatok alapján. Jelentősége nem sok volt, mivel nem tudtam leérettségizni. A volt iskolai barátok elkoptak mellőlem, a színkör tagjai viszont szeretettel fogadtak a nyár végén. Az biztos, hogy a sok tortúra után más ember lettem. Hogy milyenné váltam, nem tudom megmondani. A szeptember eleje újra az iskolapadban talált. 4. voltam. Mivel több tantárgyból már lezártak, ezért csak az érettségi és felvételi tárgyak óráit kellett látogatnom. Influenzás időszakban igazoltan maradhattam otthon. Kelemesen teltek a könnyített napok. Bőven volt időm, hogy eljárjak a színkörbe és színházba is. Sikeresen visszailleszkedtem tágabb környezetembe. Az érettségi vizsgán kiválóan sikerült. Felvételiztem a Pécsi János Pannonius Tudományegyetem bölcsészkarának művészettudományi szakára. Még nem fejeztem be a pécsi tanulmányaimat, amikor beiratkoztam a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karára is. Ott már 5. éves hallgató vagyok. 2 évvel ezelőtt férhez mentem, és 2 hónap múlva, ha minden jól megy, megszületik első gyermekünk. Abban, hogy ilyen gyorsan épültem fel a súlyos betegségből, egészen biztosan meghatározó szerepe volt sportoló múltamnak. Nem is feledkeztem erről, miután talpra álltam. Hobbi szinten elkezdtem kerékpározni és úszni. Orvosi szempontok alapján tilos lett volna nyerekbe pattannom vagy medencébe csobbannom. De ki bír annak ellenállni? Óvatosan sportolgattam, vigyáztam magamra. A rendszeres testedzésnek köszönhetően egyre jobb lett a fizikumom, és ezt az élet minden területén hasznosítani tudtam. Valamelyik évben Kaposvárott volt a Transzplantáltak Sportegyesületének felkészítő tábora. A manchesteri világjátékokra készültek. Ezt anyukám olvasta az egyik újságban. Biztatott, hogy keressem meg őket, és beszéljek velük. Rátaláltam Székely Gyurira, aki azonnal lecsapott rám, mint ígéretes transzplantált sportoló jelöltre. Mivel edzőtáborban beszélgettünk, rögtön bizonyíthattam is. Beugrottam a vízbe és úsztam párhozt. Az időeredményem jobb volt a többieknél. Kedvet kaptam az úszáshoz. Úszomultamnak köszönhetően nem igazán kellett megerőltetnem magam az edzéseken, versenyeken. Folyamatosan hoztam a formámat. A Sydneyben rendezett játékokra készülve aztán már teljes erőbedobással edzettem, és ez meg is látszott eredményeimen, hogy igencsak ráhangolódtam a versenyre. Naponta körülbelül 3000 métert úsztam. A transzplantáltak úszóedzője azt javasolta, hogy induljak el mind a négy számban 50 méteren, és hátom még 400 méteren is. Pillangóban harmadik, háton szintén harmadik, mellben második, gyorsban hatodik, száz háton pedig első lettem. Szóval saját várakozásom felett szerepeltem. Amikor a száz hát döntőjében a célba csaptam, majd utána az eredményjelző táblán megláttam, hogy én lettem az első, arra gondoltam. Végre lett egy aranyérmem is. Hazatértünk Budapestre. Új edzője lett úszócsapatunknak. Anival kiválasztottuk azokat az úszásnemelkedés távokat, amikben a legjobb időeredményekre voltam képes, és ezekre összpontosítottam, háton 50 és 100, mellben 50 és 100, míg vegyes úszásban a 200 méteres távra készültem. A budapesti világbajnokságon az 50 méteres mellúszásban második lettem, míg a többi négy számot mind megnyertem. Örültem az eredményeknek, célul tűztem magam elé a jó szereplést, és meg tudtam valósítani. Életemben először akkor volt síléc a talpapon, amikor meglátogattam öcsémet, aki egy évre kiment Amerikába. Akkor már egyetemista voltam. Két nap állt rendelkezésemre, hogy megismerkedjek a síelés alapjaival. Már a transzplantált úszók között voltam, amikor megkérdezte tőlem Székely Gyuri, hogy tudok-e síelni. Hát persze, feleltem kapásból. Lenne kedved elmenni Franciaországba a transzplantáltak második téli világjátékára? Bólintottam. Klasszikus stílusban kellett futni, így azt tanultam meg. A sífutás technikáját egy nap alatt el lehet sajátítani, a többi pedig a fizikai felkészültségen múlik. Anyukám felkutatott Kaposvárott egy olyan embert, aki már tanított másokat sífutásra. Szerencsémre abban az évben hó is volt bőven, úgyhogy megvolt minden a felkészüléshez. Ilyen előzmények után keltem útra Franciaországba. A 3 kilométeres sífutásban második lettem, az 1 órásat pedig megnyertem.